valaki nincsen érintve a témát. Azt hiszem, hogy mindannyian küzdünk, hogy mit csinálunk azzal a haraggal, amit ott van a szívemben. Ugye, mit csinálunk azzal? És végülis csak egy pár indító kérdéseket tennék föl, és akkor imádkozok. Kérdés, hogy kire vagy mire szoktál haragudni? Jó, tehát ez egy olyan előadás, ugye, lesz elmélet, lesznek gondolatok, de mindenki próbáljon foglalkozni magával, ugye, nem a szomszédjára, örülök, hogy ő itt van, vagy mit tudom én, hanem mi van a lelkedben, jó? Én próbálom ezeket minden előadás, amit tartok, különösen ez a téma, hogy én magamról beszélek, jó? Én hogyan dolgozom fel a harag. 4,5 hónap voltunk Amerikában, áprilisban mentünk, és visszamentem ugye a szülei városomhoz, St. Louisba, és szeptember vagy augusztus végén, tehát 4,5 hónapja voltunk ki, és én azt gondoltam, amikor ugye 6,5 évig nyomtuk itt dolgot Magyarországon, hogy én csak egy kicsit frusztrált voltam. Nem tudom, hogy szoktál érezni magad egy kicsit frusztrált. Vannak frusztráltságok az életedben, ugye? De a frusztráltság, az a szó kicsit becsapott engem. Én nem haragszok. De a frusztráltság az igazán a harag, mint egy láng, ami takarékon van. Ugye? A harag az ott dűl bennünk, csak sokszor csak a frusztráltságunkat érezünk. Ugye? Szóval a kérdés az, hogy mindenki nézze meg saját életében, saját szívében, hogy mikor szoktál frusztráltnak lenni? Vagy mikor vannak dűkitörések? Vagy mikor vagy indulatos? Kire, mire szoktál haragudni? Hogyan kezeled az igazságtalanságokat, hogy hogyan kezeled azt, amikor bűnt követnek ellened. Jó? Én erről szeretnék beszélni ma este. Jó? Tehát különböző féle fajta haragok vannak. Az egyik fajta az, amikor mit tudom én, ülsz a kocsidban, és türelmetlen vagy, és piros a lába, ó, most én nagyon haragszok. Akkor tanultam valamit, hogy 5-ig kell számolni. Vagy mit tudom én, vagy valami veszekedés van, vagy valamit. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy te szeretnél. Vagy nem előre léptetek téged az a munkahelyedben, és mérges vagy, haragszol. Most nem erre gondolok ma este. Az egy másik téma majdnem. És tényleg egy külön előadást tartottam arról a féle haragkezelésre. De ma este, amire főleg gondolok, az, hogy hogyan kezeled az igazságtalanságokat az életedben, ugye? Amikor mit hallasz, hogy milyen korrupció van a társadalomban, ugye? Milyen pénzen lenyelnek, ugye? Ilyen dolgok. Az én életemben, amire nekem kellett küzdeni, amit úgy érzem, hogy ez a helyén van, hogy haragudtam a gyülekezetre. Ugye? Nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Ugye? És tudtam bibliai alapon állni, hogy nem így kellene menni. Rosszul csinálok. Ez nem helyes. Itt változni kellene. Ez nem a helyén van. És a harag, amit úgy érzem, csak érzem, hogy frusztráltságom, hogy kicsit egyre többet kezdtem mérges lenni. Vagy egy szervezethez tartozok, ahol nem jól csinálják a dolgokat. Annyira félrevezetnek a dolgokat, hogy itt nagyon nagy problémák lesznek. És egyre dühösebb lettem, amikor semmit nem változik. Vagy családi dolgok. Hogy miért van ez? Ez nekem ez nagyon nehéz. Nekem nagyon nehéz. Most én nem tudok részletezni ezek a dolgokat, de el tudjátok képzelni. Mindannyiunknak vannak szűk család, tágosabb család, nagyobb család, nagyobb problémák, és ott vannak. És mit csinálsz azokkal? Jó? Erről van szó ma este. Jó? Nem az a bizonyos Nem az a bizonyos, most elolvasom, van egy másik fajta harag, amikor nem úgy mennek a dolgok, hogy szeretnénk. Nem azt kapunk, amit akarunk, vagy azt kapunk, amit nem akarunk, ugye? Piros a lámpa. Vagy ezt a féle haragot, ami saját önzésünk, türelmetlenségünk, szeretetlenségünk indokolja. A mai napon nem erről beszélnek. A mai napon arra beszélnek, hogy mik azok a dolgok a te életedben, amikor vannak igazságtalanságok az életedben. Mások követnek el bűnt ellened. Mit csinálsz azzal? Okay. Erről van szó. Okay. Menjünk az Úrhoz, és imádkozunk. Kérjük, hogy ő szóljon hozzánk ma este, hogy maradjon velünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te jártál ezen a földön, és hatalmas nagy igazságtalanságok követtek ellened. Köszönjük, hogy mindenben te vagy a mi példaképünk, jársz előttünk, mutatsz meg nekünk az utat. És Úr Jézus, nagyon nagy szükségünk van te rád ma este, hogy ezt a témát úgy tudunk feldolgozni, ami méltó arra, hogy hogyan dolgozni, hogyan kellene feldolgozni. Hiszünk, hogy ez egy nagyon fontos téma, közel áll mindannyiunkhoz, egy bűnben esett világban élünk. Úr Jézus, én kérlek, hogy ne legyen elmélet vagy elvont, hanem Úr Jézus, én kérlek, hogy hagyd legyen ez az előadás segítség számunkra, hogy kaphatunk vigasztalást, újra és újra tudunk te hozzád fordulni, és te szólsz hozzánk. Kélek, Úr Jézus, hogy add nekem a szavakat, mindazt, amit te szeretnél, hogy elmondjam. Kérünk, hogy puhíts meg a szívünket, énket, hogy megértsünk a te igazságodat. Kérünk, Úr Jézus, hogy legyél itt a középpontban. Énket, hogy lássunk téged ma este. Krisztus nevében. Amen. Oké. Okay. Tehát, ez a téma, erről lesz szó. Tehát, amiről fogunk beszélni, az Efézus 4-ről, tehát ha van Bibliátok, és szívesen követnétek a dolgokat a Bibliában, Efézus 4-ről fogok beszélni, tehát az lesz az én ugródeszkám mindenképpen. Az első, amit olvasok Efézus 4-ben, az, hogy az Istennek célja van velünk, és hogy te tartozol az Isten népéhez, nagyon örülök neki. Ha nem tartozol az Isten népéhez, és így vagy, nem ennyire szoktál járni templomban, akkor nagyon-nagyon még jobban örülök neked, hogy te itt vagy ma este, és remélem, hogy te is kapsz valamit ma este. Az Efézus 4-ben azt olvassuk, hogy az Isten célja az ő népével az, hogy növekedjünk föl, ugye? Növekedjünk föl egységben és érettségben. Az az Isten célja az ő népével. Hogy egyre jobban kinyilvánuljon az egység, és ezért, hogy személyes, individuális embereknek az érettség. Nézzük ezt meg, Efézus 4:12-16. És ő adott némelyeket apostolokkal, másokat profétákkal, ismét másokat evangélistákkal, vagy pásztorokkal és tanítókkal, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindannyian a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra. Okay? Mi a lényege itt? Amikor mindenki a gyülekezetben azt a munkát végzi, az ő talentum szerint, ugye? Mindannyiuknak vannak tehetségek, és a vezetők a gyülekezetnek az a lényege, hogy képezzen az embereket. A lelkész képezzen a laikus embereket, hogy mindenki tud szolgálni. És amikor mindenki szolgál, mindenki a helyén van, akkor azt látjuk, hogy ez Isten Krisztus teste kezd működni, mint egy test. Mindenki azt csinálja, amit kellene csinálni, ugye? Mindenkinek különböző talentumok vannak. És ez jelenti, hogy amikor ez történik, ki vannak képezve, mindenki szolgál, akkor annak a gyülekezetnek lesz egy bizonyos egység, és ez egy érettség. Okay? Ez így nézne ki kívülről, de menjünk tovább. A Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányodnak és sodranak az emberek csalásától, tévútra, csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindestől őhozzá. Tehát növekedjünk fel szeretetben. Hogyan? Ragaszkodjunk az igazsághoz. Így néz ki az életember. Aki a feje Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljen szeretetben. Magyarul, Istennek fontos, hogy mi növekedjünk fel a mi jellemünkben. Ez egy érdekes gondolat, hogy ha itt szolgálsz, csinálsz valamit az Istennek, Isten azt mondja neked, hogy a te jellemed sokkal fontosabb annál, mint a te szolgálatod. Az Isten formál a te karaktered, és neki sokkal fontosabb a te karaktered, mint a te szolgálatod. Tehát sokszor azt gondolom, hogy nekem csinálnom kell, tennem kell ezt az Istennek, és azt mondja, ne foglalkozzál azzal. Sokkal lényegesebb dolog a te karaktered, a te jellemed. És Isten formálja a mi jellemünket. Okay. Tehát hogy néz ki egy érett keresztény ember? Tehát nem tudom, hogy ez szokott előtted lenni. Isten nevel, formál, farag, ugye, hogy az ő nép felépüljön érettségben, egységben. De hogy néz ki egy érett keresztény? Hogyan tudod, hogy te érett vagy? Hogyan tudod, hogy növekszel? Elég fontos, lényeges kérdés. Egy nagyon egyszerű válasz van. Szolgál másokat, amit a talentum szerint egyre jobban felismered a talentum, mert benned van, egyre többet szolgálsz, de szeretetben elmondja az igazságot. Ilyen egyszerű. Kérdés ma este, hogyan lehet ezt csinálni? Felnövekszel, hogy el tudom mondani az igazságot, de szeretetben. Én meg vagyok győződve. Ez a világ legnehezebb dolog. És meg vagyok győződve arra is, hogy minden pszichológiai kutatás a kommunikáció erre visszafelé gyökerezik. Ez az alap az egésznek. Oké, tehát, miről van szó itt? Igazságtalanságok, nehézségek történnek körülöttünk, bűnkövennek ellenünk. És ma este arra szól, hogy a keresztény ember az, aki ezeket felfigyeli, és szól szeretetben. Okay. Ki merem mondani, ez nem jó. Ki merem mondani, hogy ez egy igazságtalanság volt. De csak úgy mondom ki az igazságot, hogy elsősorban nekem tudnom kell, mi az igazság. Ugye, olvasod a Bibliát. Foglalkozol az igazságot. Csak úgy tudod kimondani az igazságot, ugye? Tehát, hogy mondjuk el az igazságot szeretetben, amikor ezek a dolgok történnek körülöttünk? Erről szól ma este a dolog. Oké. Okay. Tehát, hogy néz ki egy közösség, ahol érett emberek vannak, és egység van? Oké, okay, folytassuk a Bibliát. Először a 16. versig olvastunk, most a 17-től a 24 verset olvasom fel nektek, tehát a Pál gondolat szerint menjünk most. Először egy belső változás történik, amikor egy érett gyülekezet van, érett emberek vannak, először individuálisan, ami szívünkben történik egy változás. Hogy néz ki ez a változás? Hát, hogy Pál mondja ezt, de nem csak itt, nagyon sok helyen az új szövetségben mondja ezt, Kolosszi levélben, a zsidók kezét levele. Hogy néz ki ez a belső változás? Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságokat miatt megromlott, újuljátok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. A holnap szarvason leszek, és 8 órát fogok erről beszélni. Mit jelent az óembert levetköztetni, és az új embert Krisztusban felöltöztetni, ugye? Ez a belső változás, a belső szívbeli változás. Mit jelent nemet mondani a bűnnek, és mit jelent igent mondani Jézus Krisztusnak? Okay? Nemet mondani kísértéseknek, vágyoknak, amik kísérnek, hogy de jó lenne, de mi azt mondjuk, hogy ő nem azért, mert nagyobb öröm van Krisztusban. Ugye? A világ ezzel a kísért, hogy ettől leszel boldog, ha ez el tudnád élni, ha ez lenne az enyém. De mi az az egy dolog a te életedben? Ha csak az egy dolgot tudnék megszerezni, akkor én boldog lennék. Mert az, amit vezet téged, az, amit irányít a te egész életedet. Mert mindig azt mondom, az kell nekem. Nekem arra van szükségem, hogy én boldog leszek. Ha ez bejön, minden meg lesz. Nem tudom, miről gondolsz most, de a Biblia azt mondja, hogy neked Krisztusra van szükség. Nekem Krisztusra van szükségem, mert nála van az igazi boldogság, ugye? Ő benne van igazi boldogság. Okay. De először egy belső változás történik, hogy Krisztus a kincs. Krisztus az én kincsem. Most nem akarok többet erről beszélni. Mi jellemző az érett közösségre? De most Pálnak a gondolatok, folytassuk, ugye? Tehát először egy belső változás kell, hogy történjen. És most hogy néznek ki a külső változások egy közösségben? Oké, ezt fogunk feldolgozni ma este, és csak az első verset olvasom most, jó? Tehát mi az első dolog, amit Pál mond a gyülekezetnek, mi az első dolog, amit mond? Érdekes módon. Ezért tehát vessétek le a hazugságot. És mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymás. Első dolog, nagyon érdekes. Első dolog, újra megismétli magát. Az a közösség, meg az alapkő az, hogy mondd ki az igazságot. Nem véletlenül, hogy kétszer mondja egymás után. Ha akarsz igazi közösségben élni, neked meg kell tanulni, nem hazudni, ugye, hanem mondd ki az igazságot. Ez mit jelent? Legyünk őszinték egymással. Legyünk őszinték egymással. Merjük kimondani az igazságot. Vedd a bátorságot. Vannak dolgok, ami nem úgy kellene lenni. Vannak igazságtalanságok, vannak bűn, és nekem ezt ki kell mondanom. Ne legyünk passzívak, amikor bűnt vagy igazságtalanságot látunk magunk körül. Pál nem engedi ezt a hozzáállást. Hát nem érdekel, hát mindegy, hát az nem az én dolgom, ugye? Konfliktus kerülő vagy, hát nem baj, az az ő dolga, én nem foglalkozok vele. Okay? Én is könnyen beesek a konfliktus kerülésbe, már többször bevallottam ezt. De miről van szó itt? Mi felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk egymásért, ugye? Mert a semlegesség a legnagyobb szeretetlenség, ugye? Mi az ellentét a szeretetnek? A semlegesség. Nem érdekel. A harag nem az ellentét a szeretetnek. A semlegesség. Tehát az igazi szeretet az, hogy barátom, de fontos vagy nekem. És én látom valamit az életedben, és ezt el fogom mondni neked. Ugye? Éppen Peti mondta ki a kocsiban ma, hogy egy professzor kérte tőle az ő véleményt. Őszintén, mondd meg Péter, hogy értelmezted ezt. Nekik valamit el kellett mondani, ugye? Ki kellett mondani? Ha nem mondtad volna, akkor ez egy nagy szeretetlenség lett volna. De mert szeretted ezt az embert, kimondtad. Oké, okay. Erről van szó. Tehát Pál bíztad minket, mondd ki. Hányszor voltál egy olyan állapotban, hogy inkább nem szólok. Az, amikor kellett volna szólnod. Ugye? De most, Pál, bocsánat, mielőtt visszamegyünk Pálra, ez egy idézet Martin Luther King-től, aki ezek a leckék nagyon mélyen megtanult. Végső soron nem azt fogunk emlékezni, amit mondott az ellenségünk, hanem arra fogunk emlékezni, hogy a barátaink nem mondták semmit. Ugye? Ő körül volt véve hatalmas, nagy igazságtalanságokkal az 50-es évek Amerikában, ugye? A feketék Amerikában még mindig másodrangú emberek voltak, pedig 1860, 100 év előtte már megszabadultak, ugye? 100 év múlva még mindig igazságtalanságok vannak. És mit mond? Figyelj, amit az ellenségek mondanak rólunk, ez nem annyira bánt engem. Amit bánt, az, hogy aki velünk kellene lenni, a barátaink, a többi fehér keresztény emberek, nem mondanak semmit. Csend. Ez, amit nagyon fáj, ugye? Oké. Tehát ki kell mondani az igazságot. Tehát, mire bíztat minket? Látsz igazságtalanságok a társadalomban? Nem mennek a dolgok, ahogy kellene? Legyél felháborodva! Legyél felháborodva! Sőt, ha nem vagy felháborodva, akkor baj van veled. Ugye? Baj van veled. Velem. Tehát amikor látunk igazságtalanságok, az a helyén van, hogy haragszol az igazságtalanság ellen. Az Ószövetség tele van ilyen igékkel. Ha haragusztok is, ne védkezzetek. A nap nem menjen le a ti haragottakkal, helyet se adjatok az ördögnek. Oké, tehát lehet úgy haragudni, hogy nem bűn. Oké? Tehát ha haragúztok is, ne védkezzetek. Lehet haragudni, és nem követni bűnt. Oké? Nézzük ezt meg. Haragudni helyes, de nem a dűkitörés. Tehát a harag, mint dűkitörés nem helyes. Tehát csak kiengedem magamat. Kimondom. Hát én egy olasz típus vagyok, ugye? Ez csak nekem könnyen őszinte lenni. Én csak kimondom, én ilyen vagyok. Ami a szívemben van, a számon van. Mi hogy szokták ezt mondani? Oké, ismerjük ilyen típus emberek. Ugye? Tehát, mintha amikor ez a következő vers van, mintha Pál készült fel azok az emberekre, ja, ki kell mondani az igazságot? Hát alig várom! Jó, mondja Pál, jó, mondd ki az igazságot, de vigyázz. Nagyon-nagyon vigyázz. A harag magunkban tartása sem helyes. Tehát haragudjál, ne védkezél, a nap nem menjen le a te haragodon, ugye? Tehát ha harag van a szívedben, oké, az nem baj, hogy igazságtalanságot látsz, haragszol, de vigyázz, hogy kiengeded, és vigyázod, hogy elfojtod, és bennünk magadban tartod. És asszol rajta egy pár estét, ugye? Erre se jó, ugye? Miért? És azt mondja, hogy és ne adjál így, ne adjál helyét a sátánnak, hogy beférkőzzön a kapcsolatokban. Tehát ha tényleg a haragot tartod a szívedben, lehet, hogy nem mered kimondani. Vagy kimondod, de nem szűnik meg, ott van egy dőkitörés, a harag még mindig ott van benned. Isten azt mondja, de adsz helyet sátánnak, hogy tönkre tesszen az életedet. Ez nagyon komoly, ugye? Sátán beférköz a mi családjainkban ezen keresztül. Oké. Hoppá. Ez nem annyira jó sikerült. Akkor mit lehet csinálni, amikor bűnt és igazságtalanságot látunk, vagy elkövetnek ellenünk? Remélem, hogy jól mondom. Tehát mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Pál a következő versben adja egy fura választ. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozik, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ez a választ? Ez miért fura választ? Ez hogy jön ide ez a vers? Beszélt az előbb, hogy ki kell mondani az igazságot, igen, igazságtalanság, haragudjál, de most mit akar mondani, hogy ne haragudjál, ne lopjál, ez ilyen 10 parancsolat felsorolás? Nem. Egyáltalán nem. Mi volt a vers? Hogy mondta? Aki lop, az többet ne lopjon, hanem dolgozon, szerezen a munkát, pénz, hogy tudjon adni másoknak, akik szűkülködnek. Tehát levezett egy egész folyamat. Miről van itt szó? Ez egy pozitív példa. Ahogyan kell kimondani az igazságot, de nem szabad védkezni. Tehát magyarul Pál körülnézett a gyülekezetben. Itt van valaki, aki lop! És mit mond? Te barom! És akkor megszégyenti mindenki előtt. Többet ne lopjál, inkább ne dolgozzál! És miért a baj? Lusta vagy! Nem, bocsánat, értedek, miről van itt szó? A Pál nem megszégyeníti, nem dorgálja, mit csináltál, hanem mit csinál. Eddig loptál, ne csináljál ezt többet. Inkább helyette dolgozzál. Tehát pozitíven módon próbálja közelíteni a dolgot. Nem nem rombolja a másikat, hanem egy pozitív példát, hogy mit jelent javasolni, építeni a másik embert. Eddig loptál. Nem mondom neked, hogy csak csaló vagy, hazug vagy, nem. Kezdj el dolgozni. Miért akarsz dolgozni? Mert munkáddal tudsz szerezni pénzt, de nem legyél önző, hanem most adjál azoknak, akinek nincsenek. Tehát építi, mutatja az embernek a helyes irány. Neked ebben az irányban kell haladni. Eddig így éltél, most így kell élned. Tehát ahelyett, hogy a haragból ledorgálja, megszégyeníti, ami nagyon könnyű, és nagyon népszerű tud lenni. Nem a múlt, nem hogy a bűnbak, és mindenki csak letolja, hát reménytelen eset vagy, de sose fogsz változni. Teljesen ez ellentét. Pál mondja egy példát, akarod kimondani az igazságot? Így mond ki. Így mond ki az igazságot. Ne kárhasztassuk a másikat, hanem segítsünk a másiknak. Ne ítélkezünk, és ne nézzük le a másikat, aki bűnt követett el. Erről van szó. Egy szuper példa. Akkor hogyan mondjuk ki az igazságot? Okay. Ez volt egy példa. Okay. Most Pál hoz nekünk a verseket, hogy hogyan kell kimondani az igazságot. Tehát azt mondja ezek a versekben, következő vers, ugye, és saját kezdő munkájával szerez meg, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az a jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelket, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Sok mindent mondott ebben a versben. Ugye? Tehát, hogyan mondjuk ki az igazságot? Úgy, hogy építem a másik embert. És amikor nekünk, vagy csak saját életedre nézve, amikor de szoktad kimondani az igazságot. Hogy szoktad kimondani? Hogy építő szándékkal mondod? Vagy mi van mögötte, amikor mondod? Tehát Pál bíztat minket, és mutatja nekünk a példát, hogy ez hogyan lehet csinálni. Építő kritikát mondjuk egymásnak szeretettel. Minden dőkitörés megszomorítja az Istent, ugye? Azt mondja, hogy és ne szomorítsátok meg az Isten. Hogy lehet megszomorítani az Isten szent lelket? Amikor van harag, kiabálás, Isten káromlás, keserűség. Amikor nem akarjuk megáldani a másik embert. Ez megszomorítja az Istent. Amikor Isten hallja a házunkban, a családunkban, amikor veszekszünk egymással. Isten hogy hallja? Szomorú. Szomorú, hogy ezt ne csináljátok egymással. Oké. Okay. Tehát, ez mindig legyen a szemünk előtt, amikor úgy érzed, hogy ki kell mondani, oké, hogyan mondod? Milyen stílusban? Oké. Okay. Tehát, hogyan változunk meg, hogy ne a harag és az ítélet legyen bennünk, hanem az építő szándék. Oké. Okay. Tehát, hogyan mondom ki az igazságot, hogy építő legyen a másik ember számára. Erről van szó ma este. Azért vagyunk itt ma este. Próbáljunk ezt kifejteni. Elsősorban másképpen kell látnunk egymást. Hogy kell látni a másik embert? Úgy kell látnunk egymást, ahogy Isten lát minket. Oké, okay, mindenki gondoljon magáról. Te bűnkövetsz el. Isten hogy lát téged? Amikor te bűnt követsz el, nyilvános, mindenki számára, Isten látta, de is tudod, hoppá, itt gáz van. Isten mit gondol rólad, amikor lát, hogy te bűnt követél? Ez egy nagyon fontos kérdés. Milyen elképzelésed van Istenről ilyenkor? Oké? Okay. Mindenki megvan a szituáció a fejében? Remélem, hogy igen. Utolsó vers. Viszont legyetek egymáshoz jóságosok, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban. Isten hogy lát minket? Ő tele van irgalommal felénk. Ugye? Ő kész van megbocsátani. Jóságos hozzánk. Bővebben, és hogy lát minket, amikor bűnt követtünk el? Isten az, aki elengedte a tartozásunkat, megbocsájtott nekünk, az ítélet és a fájdalmat ő vállalta helyettünk. Magyarul, ha te Jézus Krisztusban vagy, ha te Jézus Krisztusban vagy ma este, keresztény vagy, hitáltal elfogadtad az ő kegyelmét, bízzal abban, hogy amint az Úr Jézus Krisztus tett, érted a Golgotai kereszten, hogy Krisztus miatt, amit ő ott végzett el, Isten megbocsátott neked. Ez a vers, ez a második Korintus 5.21, ez egyik kedvenc versem. Úgy nevezik ez a nagy csere. Aki nem ismerte bűn, bűne tette értünk. Ki az, aki nem ismerte bűn? Jézus Krisztus. Ő egy tökéletes életet élt. Neki nem volt semmi bűn. Aki nem ismerte bűn, bűne tette értünk. Magyarul Krisztus bűnös lett. Úgy is lenne mondani, hogy Krisztus meg lett átkozva helyettünk. A mi bűnénk Krisztusra van téve. A mi bűnénk miatt Krisztus szenvedett. Ugye? Ő szenvedett értünk, miattunk, helyettünk. Tehát Krisztus meg lett átkozva. Magyarul az Isten kiöntette az ő haragját, amit én érdemeltem az én bűneim miatt, és az ő harag hol van? Rajtam van. A te vállodon van, az Istennek a haragja. Érzed a lelkiismert fúdalás, hogy Istennek joga van engem lesűteni, megítélni? Remélem, hogy ma este azt tudod mondani, hogy igen, tudom, hogy mit érdemlek, de azt a büntetést, amit én érdemeltem, az Krisztusra van téve. Ő az Isten báránya. Ő az, aki elveszi az én bűnemet, a világ bűnémet. Tehát ő meg lett átkozva a te bűnedért. Érzed azt? Miért fontos ez? Mert Isten haragszik a te bűnedre. És ha nem vagy Krisztusban ma este, az Isten harag rajtad marad. És ez nem egy népszerű üzenet, mert mindenki azt akarja, hát Isten mindenkit szeret. Nem. Ha nem vagy Krisztusban, az egy dolog, hogy Isten szeret téged. Ő szeret téged. De majd egyszer lesz egy ítéletnap, és az egy borzasztó dolog. Ki, miről van itt szó? Amikor Isten látja az ő gyermekét, és bűnkövetünk el, ő szomorú. Ő nem haragszik. Ő nem haragszik. Újra és újra beesünk azok a bűnökben. Újra és újra azok a dolgok csinálnak, amit nem kellene. És Isten nem haragszik. Nem haragszik. De látja, hogy hú, ha így fogtok élni, tönkre fogjátok tenni magatokat. És ő szomorú. Ugyanúgy, amikor mi látjuk a saját gyermeket, hogy olyan dolgot csinálni, hogy ne csináljátok azt. Tudjuk, hogy mi lesz abból. Nem lesz jó. Ugye? A szomorú. Okay. Isten szomorú. Isten most szétválasztja a bűnt az embertől. Amikor valaki bűnt követ el, ő haragszik a bűnre, hogy nem? Mert ő egy szent Isten. De szétválasztja, ő szereti az embert, ugye? De majd egyszer lesz egy nap a történelem végén, amikor mindannyiunk állunk az Isten tróna előtt, és ott tovább nem fogja szétválasztani az embert a bűntől, hogy aki bűnt követett el, nincsen Krisztusban, az Isten harag rajta marad. És nem csak fog haragudni az ő bűnére, hanem az emberre fog haragudni. És a Biblia azt mondja, hogy annak a vége a pokol. Ez egy kemény üzenet, ugye? De a Biblia nyilvánosan beszél erről. Akkor többet nem választja szét a kettőt. Most szétválasztja. Ha te Krisztusban vagy, ő nem haragszik rád. Ő szomorú, amikor lát a te bűnédet. Oké. Okay. Isten a Biblia sok helyen így beszél róla, hogy ő késedelmes a haragra, vagy lassú az ő indulatával. Másik Mózes 34:6, amikor Isten megmutatja magát Mózesnek, és sok helyen a Bibliában visszautal erre a versre, hogy amikor magyarázzak, hogy milyen ez az Isten, milyen ő. És Isten ezt mondja magára. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr, irgalmas és kegyelmes Istenünk van. Türelme hosszú, ez a türelme hosszú, igazából azt jelenti, hogy késedelmes a haragra. A szeretete és a hűsége nagy. Megtartja szeretetét, ezer ízig megbocsátja a bűnt, hitszegés és védket. Tehát én, mi Istenünk, az ő türelme hozzánk, az nagyon-nagyon hosszú. Igazából ez a héber szó, az Istennek egy hosszú óra van, és vesz egy nagy levegőt, amikor lát minket bűnkövenél, hol hatalmas nagy levegőt vesz. De türelmes, hosszú. Az Istennek nagyon türelmes velünk. Szomorú velünk. Oké. Magyarul a bennünk lévő haragnak szomorúságá kell változnia. Oké, miről volt szó? Hogy kezdtük az egészet? Az életünk körül van véve igazságtalanságokkal. És mit mond a Biblia? Tessék haragudni. Ha nem haragszol, fél ember vagy. Fél halott vagy. Körül vagyunk véve igazságtalanságokkal. Tessék haragudni, ne legyél semleges. De a harag az bejön, de ne engedjük ki. Valahogy, amikor a haragszunk, a harag bejön, és belülről át kell, hogy váljon, és hogy kell, hogy kijöjjön? Szomorúsággal. Tehát amikor körülnézünk dolgokat, ami azt mondjuk, hogy ez nem jó. Ahelyett, hogy ez nem jó, hanem ez nem jó. Ez nem jó. Ez szomorú. Érzek a különbséget? Haragudni jó, de ne vétkezzetek. A vétkezés az, amikor kiengedjünk a haragot. Oké. Tehát, amikor bűnkövennek ellened, vagy igazságtalanságot tapasztalsz, miután megbocsájtottál a másiknak. És ez a miután megbocsájtottad. Most nem beszélünk egy előadásra, megbocsájtásra, mert ha jól tudom, akkor arra is volt szó, ugye? Tehát van egy bizonyos féle agónia. Valaki bűnkövetett ellened, baromi fáj, és odáig eljutni, hogy ezt meg tudom bocsájtani, el tudom engedni, az egy agónia. Fájdalmas elengedni azt a tartozást a másik embernek. Mert engedj magadnak, hogy érezze annak a fájdalmát. Tehát valaki bűnkövetett ellened, valamilyen igazságtalanságot tapasztalod, és Isten azt mondja, hogy miután megbocsájtod a másik embert, ugye? Engedj magadnak, hogy érezd azt a fájdalmat az egésznek. És ez, ami nekem kellett átélnem majd Amerikában. Több hónapokon keresztül gondolkoztam, mik azok a dolgok az én életemben, ami nagyon nehéz, nagyon súlyos dolgok. És nekem kellett Amerikában ezeket feldolgozni. Mert amikor itt vagyok Magyarországon, megyek, dolgozok, szolgálok, ide megyek, oda megyek, és nem foglalkozok azzal. És vannak bizonyos dolgok, ami nagyon jól mennek a dolgok az életemben. Hurrá! Ez egy nagyon örömteli dolog. Csinálom, és nem foglalkozok ezek a fájdalmas, nehéz dolgokkal. És Isten engem leállított egy jó pár hónapra, na, Robikám, üljél és gondolkozzál egy kicsit. Mert itt nincsenek rendben dolgok. Igen, nincsenek rendben. És haragszok, frusztrált vagyok. Ne legyél haragos, hanem szomorú. Szomorú, én nem szeretek szomorú lenni. Igen, mennék. Nem, legyél szomorú. Nem akarok. Igen, pontosan menekülünk. Nem kellemes, inkább tagadjuk ezeket a dolgokat. Én pozitív tudok lenni, ugye? Mindenki tudja, pozitívnak kell lenni. Menekülnénk, szívesebben haragszunk, az az igazság. Szívesebben panaszkodunk, kritizáljuk, megmondjuk az igazságot. És megmondom, hogy miért nem akartam én szomorúnak lenni, vagy engedni, hogy a harag belülről átvásson szomorúságra? Mert féltem, hogy beesek az önsajnálatban. Jaj, nekem. Másoknak jó megy, de nekem nem megy jó. És az önsajnál, hogy hol van Isten? Ez a kisítőség. Hol van Isten ilyenkor? Nem segít ez nekem. Ugye? És féltem, hogy akkor mi lesz az én hitemmel? Az önsajnálat az senkinek nem tesz jó, ugye? Van az önigazoltság. Mindenki más követel bűn, de én vagyok az igaz, én vagyok a jó. Ugye? És féltem ezektől. Mert ezek szörnyűek. De az Isten hív minket, hogy tanulnod kell, Robi, hogy mit jelent irgalmasnak lenni. Mit jelent irgalmasnak lenni? Az, hogy szomorú vagyok, amikor valami történik. Nem haraggal kimondom, hanem szomorú vagyok, hogy én az állapot. Oké. Csak hogy senkinek gondoljon, hogy ez valamilyen újféle sziológia, amit ez az ember hozott. Első Mózes 50, nézzük meg. Első Mózes 50. Ez a József története, ugye? És a 17. verstől a 20. vers, a testvérek hordják magukban ezt a bűntudat, amit ők követték József ellen, nagyon sok év előtt, több mint 20 éve szerintem hordják ezt a lelkiismeret furdalás, hogy amikor József egy fiatal ember volt, ugye, eladták rabszolgaságában. És mit vagyunk a történet legvégén? Az ő apukájuk meghalt, ugye? És most félnek, hogy most József visszafizet. Ugye bosszút fog állni velünk. És kimondják, hogy 17. vers. És mondjátok Józsefnek, kérjük, bocsásd meg testvéréd hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. Tehát a testvérek azt mondják, hogy apa azt mondta, hogy bocsásd meg nekünk, ugye? Félnek. Apa meghal, de hazudjunk Józsefnek, mert apa is félt, hogy József fog bosszút állni. Most amikor ők ezt kimondták Józsefnek, József hogyan válaszolt? Emlékszel? Mi volt az első dolog, amit József csinált, hogy mondott? Abban a versben, még a 17. versben, József sírva fakadt. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvéré, leborulták előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzáik, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Következő vers még hozzátenni, a 21. vers. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Oké, ez egy olyan csodálatos választ. Tehát ők félnek Józseftől, hogy ő visszavág, tele lesz haraggal, végre ki fogja mondani, ugye? De mi van Józsefben? Azt mondja, ki mondta az igazságot, amit ti cselekeztek, az gonosz volt. Ki mondja az igazságot? De hogy mondja az igazságot ki? Sírva fakadon. Elsírta magát. Most hogy sírta el magát? Önsajnálatban? Nem tudjátok, hogy milyen sok fájdalmat okoztatok nekem? Ez nekem nagyon nehéz volt feldolgozni. Én 12 évig a börtönben ültem, és most akartam bocsánatot kérni? Nem. Elnézés. József teljes mértékben tudod hivatkozni az Isten szuverenitására, hogy Isten nem hibázott. Isten nagyon jól tudta, hogy ő mit csinált velem. Isten az ő terve szerint megy az én életem. Oké, Isten kontroll mindent? Akkor ő miért sírt? Miért? Hát igen, akartatok engem bántani, de az Isten tervében volt ez is. Nem, ő sírt. Értedek? Bízik az Isten szuverenitásában, el tudja engedni, megbocsátja őket, mert ő tudja, hogy egy irgalmas Istenük van is, és az Isten irgalmas vele. Tehát alázatosan kapaszkodik, hitál az Isten szuverenitásában, az ő hatalmában és az ő kegyelmében, és nem mondja azt, hogy hát minden oké, okay. Minden rendben nálam. Minden rendben volt nála? Minden rendben volt nála, mert nagyon jól tudta, hogy Isten jóra fordított mindent. És ezzel tudta volna tagadni a fájdalmat, de nem tagadta, hanem ki elsírta magát. Magyarul, igen, amit itt csináltatok, az nagyon gonosz volt. És nagyon fájdalmas dolog az. De ez nem egy önsajnálat, és nem egy kisítőség. Ki mondja az igazságot? Irgalommal, szeretettel. Mert az ő bűn igenis sok mindent tönkretett. De mégis az Isten terve szerint ment. Nagyon érdekes, ezek misztériumok. Okay? De legyen nekünk a jó példa, hogy mit jelent hitáltal ragaszkodni Istenhez, hogy az én életem az Isten terve szerint megy, de ami most történik, ez baromi fáj. És elsírom magamat. És ez nem egy hitetlenség. Ez egy ilyen paradoxonokban vannak. Okay. Tehát ha merünk szomorú lenni, Isten megígéri, hogy találkozik velünk, és megvigasztal. Magyarul, mi nem szeretünk szomorúnak lenni. És mit mond Isten? Hú, ez egy elég fontos szerep része a keresztény életnek. Zsoltár 34:19. Közel van az Úr, kihez? A megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűek megsegíti. Ha te akarsz találkozni Istennel, akarsz közel lenni Istenhez, az Isten azt mondja, hogy menjél le. Menjél lefelé. Merjél lefelé menni. Mert az Isten közel van azokhoz, akik sírnak. Máshol olvasok ilyesmit a Bibliában? Hogyne? Boldogok, akik sírnak. Ha? Micsoda? Mert ők megvigasztaldanak. Hát majd a mennyben. Nem. Most. Az Isten megígéri, ha mersz sírni, ott leszek. Mert mi nem akarunk sírni, akkor úgy káoszban van az életem, mi lesz velem? És az Isten mondja, én felkarolok, én ott leszek veled. Sírjál, én ott leszek. Vagy Pál mondja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Sőt, következő vers, 10. versben mit mond Pál? Olvassunk fel, bocsánat. Ez jó lesz. Következő vers. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát Pál mer kimondani, gyenge vagyok. Ki mer mondani, nehézségeim vannak. Ki mer mondani, bántalmazások vannak. Ezek nagyon nehéz dolgok. De amikor ő tud lemenni, az Isten kegyelme ott van. És erőt és örömet ad, amikor ő lent van. De először neki kell lemenni a gyengeségéhez. Tehát Istennel találkozni legjobban akkor lehet, amikor gyengék vagyunk. És így változik a jellemünk. Hogy kezdtük az egész, miről az Isten mit akar csinálni az életünkben? Megváltoztatni a jellemünket. Számára ez a legfontosabb. A jellemed, nem a szolgálatod, a jellemed. Mit jelent, hogy az Isten megváltoztatja a jellemed? Ez. Így változunk meg. Hogyan? Hogy merjük ezt mondani? Isten csak megtört edényeket tud használni. Mi edényeket vagyunk, mondja 2. Korintus 4:7. A mi testünk, a mi életünk egy edény. És az evangélium lakozik bennünk. Csak a világ nem látja az evangéliumot bennünk. Mikor látja az evangéliumot bennünk? Amikor széttörik az edény, és kijön a fény. Értitek? És azt mondja, tervem van beled, Robikám. Össze foglak törni. Nem baj. Nagyon jól tudom, hogy mit csinálok itt. Merjél sírni, tudom, hogy nem kisítő vagy. Tudom, hogy ez nem önsajnálat. Tudom, hogy nem egy önigazolt ember vagy. Merjél csak elsírni magát. Mert ha nem, akkor kemény maradsz, és a harag mindig ott lesz benned. Így válik át szomorúságra a harag. Csak így. Amikor azt mondjuk, hogy ezek nagyon nehéz dolgok, én ezt nem tudom megváltoztatni. Reménytelen, ez szomorú. Ez szomorú, hogy ez így van. Sokan igyekeznek az uralkodó elé menni, pedig az Úr szolgáltat igazságot az embereknek, ugye? Majd én elmondom a lelkésznek. Majd én elmondom az egyháznak. Így kellene változtatni. Mindenki akar menni valamilyen felsőbb rendű bíróhoz. Majd ő szolgáltat igazságot nekem. Az Isten mondja, felejtsd el azt el. Én vagyok az uralkodó itt. Majd én adom neked, amire szükséged van. Oké. Közeledünk a végéhez. Miután megtapasztaltuk Isten kegyelmét, és a dű eltűnt, készek vagyok az igazságot kimondani szelídséggel és türelemmel. Oké. Jeremiás kimondta az igazságot. Kőkeményen. Mit mondod a népének? Fogtok fogságba menni. Az Isten ítélet jön. Keményen hirdette mindig. De mit mondod? Népem összetörése engem is összetört. Gyászolok. Rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban? Nincs ott orvos? Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe? Bár csak a fejem víznek és a szemem könynek forrásába válnék. Éjjel napom siratnám népem megöltjét. Isten a Jeremiásen keresztül látjuk egy másik példa. Mit jelent? Kimondani az igazságot, de úgy, hogy szomorúan mondom ki. Szomorúan mondom ki. Nem haraggal, nem keményen, nem ítélettel. Másik, Timotész. De az Úr szolgálja, ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez. Tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegüleket. Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Magyarul nincs hely az életünkben, hogy mi bármilyen bomlasztó beszédén keresztül mondjuk el az embereknek, hanem alázatosan ki kell mondani. Most ez egy nagyon érdekes vers, mert találtam a Szószövetségben. Próbáljuk ezt elképzelni. Isten Ezékielt is vitt Babilonban, és most az Isten megjelenik Ezékielnek egy álomban, és azt mondja, hogy most vissza foglak vinni Jeruzsálemben, és fogod látni, hogy mit történik a városban. Ez hihetet, ezt nézzék meg. Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára. Eljött a város büntetésének az ideje. Tehát amit az Isten eddig megígért, most jön. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az emberek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek. Amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta fülem hallatára, menjetek utána végig a városon, és üldököljetek, ne szánakozatok, és ne legyetek könyörületesek. Gyilkoljátok az öreget, az ifjat, a szüzet, a gyermekeket, és az asszonyokat, hadd pusztuljanak. Hú! De azokhoz az emberekhez ne nyúljátok, akiken a jel van, aki sóhajtoznak és nyögnek. Az én szentélyemnél kezdjétek. Magyarok a vénekkel, a presbitérekkel kezdjél, öld meg őket. Ezeket elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak. Hú, kemény. Magyarul az Isten népe eltávolodott Istentől. Nem foglalkoztak az igazságtalanságok, ami a társadalomban történtek. Ezek vallásos emberek, mentek a templomba. És Isten mondja, hogy gyilkold le mindenkit, azon kívül, aki szomorú. Aki sóhajtozik, aki nyög, aj, Uram, ez olyan fáj, ami van itt. El tudom képzelni, hogy rengeteg ember járt a városon, ugye, önigazultan.
Hát ezek a borzasztó fiatalok, nézd meg, mit csináltak. Nézd meg a mi utódaink, miattuk van ez, hogy mi fogunk fogságba menni, és mindenki megítéltek, és lenéztek, és okozták, hogy miattatok van ez a szörnyű társadalom. Magyarul haragusztak, ítéltek, lenéztek mindenki más. És mit mondott Isten ezek a önigazult emberekre? Üld meg. Üld meg az összeset. Kezdjél az én véneimmel. Ez kemény beszéd. Magyarul döntsd el, mi van a lelkedben. Amíg a körülnézel az igazságtalanságokat, remélem, hogy haragudni fogsz, de nem fogod ítélkezni, hanem szomorú leszel. Ez is, hogy mi erre hívott. Hányszor van egy beszélgetésben, és az emberek csak mindenki letolják, és pletykálnak, és a magas lóra beszélnek. Isten mit mond azok az emberekre? Üld meg. Most itt van egy angol kifejezés, elnézést, de nekem ez segít. Not blow, but slow. Nem, hogy elfojtad, nem, hogy kiengeded, hanem lassú. Legyél lassú a haragra, mert Isten lassú az ő haragjával. És ezzel be is fejezem, hogy mondjuk csak egy pár díja, de itt egy csomó vers a példabeszédből. A példabeszéd lenne összegyűjteni 50-et erről a témáról, én csak egy díját nyomtam fel. Tehát a türelmes, késedelmes a haragra, a türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követel. Ugye? Körül vagyunk véve igazságtalanságok, bűnökkel, és biztos, hogy vigyázz, ne szóljál eddig, semmit nem mondjál, csak gyűjtsél információt. Legyél türelmes, próbáljál megérteni a helyzetet. És azért nagyon bölcs a türelmes ember, mert gyűjt információkat, nem szólal föl. Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Ugye gondolkozzál, mielőtt bármit mondasz. Ez, kedvenc versem, többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Ugye ez minden férfinak jó esik ez a vers, ugye? Akarsz hősnek lenni, akkor uralkodjál magadon fölött. Ez a legnagyobb harc a világban, hogy le tudod győzni magadat. Az értelmes ember türelmes, késedelmes a haragra, az angolban az értelmes ember, he's slow to anger, késedelmes a haragra. Díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Vagy mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az ember, akinek nincs önuralma. Igen. Tehát a Biblia nagyon sokat beszél az önuralmára, vagy az önkontrollra. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de családra gyűlölködőnek a csókja. Magyarul, milyen barátainkról van szükségünk? Aki kimondja az igazságot. És amikor kimondják az igazságot, milyen érzés lesz? Mintha valaki puf, bedöfött. Ah, az fáj! Az egy seb lesz! Igen, az egy seb. Abból lesz egy seb, igen. Nekünk szükségünk van ilyen barátokra, akik szeretnek minket, és kimerik mondani az igazságot. Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Mi az, amit a bölcs lecsendesíti? A másik embernek a indulat, ami szabadjára ereszti? Vagy a saját? Oké, ezt a filmet itt láttunk, ugye? Aki itt volt velünk, ez egyik kedvenc filmem. Miről szól ez a film? Már láttunk, nem fogom újra beszélni róla, de egy gyönyörű szép film. Főleg a főszereplőről szólt, aki rengeteg igazságtalanságot tapasztalt az életében, ugye? A fiát megölték, a barátnői igazságtalanul bezártak az egyik a börtönben, a férje megbántalmazta a másikat, tehát akinél dolgozott, az igazságtalanul bántott vele, az egész film az ő fájdalmát dolgoz fel. De az elejétől kezdve egy gyönyörű szép cselekményt épít fel, egy egész ív van az egésznek, és akkor ő, mint narrátor a film legeslegvégén, mint minden jó amerikai film, ha nem értetted meg egy cselekményt, akkor a narrátor elmondja neked, hogy miről szól a legvégén, ugye, és arra szólt ez a film, hogy ő a legvégén ki merte mondani az igazságot? Szeretettel. De kőkeményen kimondta az igazságot. És annyira csúcspont volt az egész filmnek, hogy végre kimondta. Nem csak lenyelte a fájdalmat, kimondta. Ugye? Erről van szó.
Miről szólt ez az egész előadás? Növekedjünk fel szeretetben, irgalommal. Merjük kimondani az igazságot, de csak szeretetben. Magyarul kontrolld magadat, ne engedj, hogy legyen egy dőkitörés. Ne élj a félelemben, hanem mondd ki az igazságot. Martin Luther King ezt megtanulta. Ő ezt megtanulta. Azt mondta, hogy mi le fogunk győzni az ellenségünket szeretettel. Ők fognak tovább is gyűlölni minket, de mi kitartóbb leszünk a mi szeretetünkben. Kitartóbb, mint az ő gyűlölet. Többet fogunk szeretni őket, mint ők gyűlölnek minket. És ha nekem kell fizetni az én életemmel, akkor az életemmel fogom fizetni. És meg is ölték. A sötétség nem tud kiűzni a sötétséget. Csak a fény tud azt csinálni. A gyűlölet nem tudja kiűzni a gyűlölet, csak a szeretet tudja csinálni. Erről van szó. És ő sokszor beszélt arra, hogy szét kell választani a bűnt az embertől. Igen, gyűlölni kell a bűnt. Gyűlölni kell a bűnt. Felemelem a hangomat, ez nem jó. Ez rombol, ez tönkre teszi minket. De csak szeretetben, szeretem az embert. Azt hiszem, hogy ezzel be is fejezek. Vannak pár kérdések, amit én hoztam. Lehet, hogy ezeket felolvasom, legyen egy szünet. De igazából inkább én sokkal kíváncsi vagyok, hogy ti, nektek milyen kérdésetek van, vagy milyen gondolatok vannak ti bennetek. Tehát milyen gyakran fordul elő, hogy haragszol valakire, vagy valamire. Például másoknak a bűnére, vagy az igazságtalanságok a társadalomban, az életedben. Észreveszed? Mondjál egy pár példát. Ez miért nem bűn? Mit csinálsz a haragoddal? Elnyomod, vagy kiengeded? Lassú vagy a haragra? A nap lement úgy, hogy már nem haragszol? Általában, amikor kimondod az igazságot, indulatosan mondod, vagy inkább irgalommal és szomorúsággal mondod el? Mit gondolsz arra a mondatról, hogy Istennek fontosabb a jellemed, mint a szolgálatod? Hol tartasz ebben a folyamatban? Boldogok, akik sírnak. Istenhez tudsz folyamodni a fájdalmaiddal? És Isten hogyan lát téged, amikor bűnt követsz el? Oké. Tehát ezek kérdéseket, amiről lehet gondolkozni.